Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szentlelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van az Ézsaiás próféta könyve 45. részének első 5 versében. Megismétlem az ige helyet, Ézsaiás próféta könyve 45. részének első 5 versében a következő igék olvashatók. Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusnak, akinek megfogtam a jobb kezét, népeket terít le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az érc ajtókat betöröm, és a vas zárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Szolgámért, Jákobért választottamért, Izraelért szólítottalak neveden, híres nevet adtam neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek fel, noha nem ismertél. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, talán már 2 évtizede is van annak, hogy a Reformátusok lapjában megjelent egy cikk sorozat ezzel az összefoglaló címmel, Neveltek és nem is tudták. Ez a cikk sorozat olyan személyeket mutatott be, akik nem készültek tudatosan nevelőnek, pedagógusnak. Egyszerűen csak élték a maguk életét, és mégis neveltek. Neveltek úgy, hogy nem is tudták. Amikor bibliaolvasó kalauzunk, elvezérelt engem ezekhez az ézsaiási igékhez, amelyeket az imént is hallottunk, elhatároztam, hogy ennek az előbbi újság címnek az analógiájára én is alkotok egy címet. Ez a cím így hangzik. Proféta volt, felkent volt, pedig nem is tudta. Kiről is beszélek én most? Círus perzsa királyról, akit héberesen Kóresnek hívnak. Ő volt az, aki elindult nyugati irányba hódító útjára, és népeket igázott le, köztük a hatalmas babiloni birodalmat is, azt a birodalmat, amely most már 70 esztendeje fogva tartotta Izrael népének egy részét. És aztán, amikor látta, hogy előtte hevernek korábbi félelmet és birodalmak, akkor úgy gondolta, hogy nem árt hazaengedni a babiloni fogságban levő izraelitákat, mert még az jól jöhet politikai szempontból neki. Hiszen a legnyugatibb területen éltek a hódításai közül, hát ha hálás lesz ez a nép. És engedélyt adott Círus perzsa király a fogvatartott zsidó nép hazamenetelére, és a romba döntött jeruzsálemi templom felépítésére. Itt egymás után kétszer is a felolvasott ige szakaszokban Círuszt pásztornak, majd később egyenesen felkentnek nevez az írás. Én nem csodálkozom azon, ha a bibliolvasó embert zavarba ejtik ezek a titulusok. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy Jézus magáról mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Azt pedig már a konfirmandusok is megtanulják, hogy a felkent szó héber megfelelője a messiás. Hát hogy jön a csizma az asztalra? Hogy nevezheti az írás ezt az Izraeltől idegen hódítót pásztornak és felkentnek? Szeretnék gyorsan elűzni minden tévedek a gondolatot az itt lévő testvéreim elméjéből, és gyorsan mondom, hogy ez a perzsa király semmit nem tudott abból, hogy őt Jáhve pásztorának és felkentjének nevezi az írás. Pásztor volt, felkent volt, és nem is tudta. Mert egyszerűen Isten eszköze volt idegen létére, Isten felhasználta akaratának teljesítésére, végrehajtására. Pásztor volt, felkent volt, és nem is tudta. Kedves testvéreim, erre a jelenségre érdemes nekünk fölfigyelnünk. Mert Isten a mi világunkban is megbízhat tőle idegen embereket, akár az ő ellenségeit is arra, hogy akaratát teljesítse. Számtalan példát lehetne felhozni, de valamennyi nem féri ide. Egy-kettőt azért mégiscsak mondok, hogy nyomatékossá tehessem az iménti állításomat. Hát ott volt például az egyiptomi fáraó. Nem árt, ha tudja a gyülekezet, hogy hogyan került a zsidóság Egyiptom földére. Sokszor mi ezt túl szaladjuk ezt a témát, mert feltételezzük, hogy mindenki tudja. Ott kezdődik, hogy Józsefet eladták testvérei. És megvették őt rabszolgakereskedők. És ez a József kitűnt szorgalmával, tehetségével Egyiptom földjén, ahova eljutott. És aztán szaporodott a család, növekedett a nép. Egyszer csak azt vették észre az egyiptomiak, hogy ezek a zsidók most már sokan vannak. Nehéz munkára fogták őket, hát ha majd elpusztulnak a nehéz munkában. Nem ez történt. Megedződtek, még inkább ellenállókká lettek minden veszedelemnek. És aztán egyszer már csak azt érezték, hogy elég erősek ahhoz, hogy visszamenjenek ősi földjükre, hogy tovább gyümölcsöztethessék ott, a megszentelt helyen képességeiket. De nem engedte őket a fáraó. Minek kellett történni? A 10 csapásnak. És a 10. csapás után lett hajlandó az egyiptomi fáraó arra, hogy elbocsátja a zsidó népet. Menjetek, mert miattatok van ez a sok büntetés rajtunk. Isten akaratát cselekedte a fáraó? Tudatában volt annak, hogy megkönnyörült Izrael istene az ő népén, és megelégelte szenvedéseit? Szó sincs róla. A belső kényszerűség az ösztönözte erre a döntésre a fáraót. Vagyis Isten akaratát cselekedte, de nem is tudta. Mondhatnék másik példát is a Bibliából. Gondoljunk csak Dávid üldöztetésére, amikor féltékenységből a nagy király Saul üldözőbe vette Dávidot. És volt ennek a Saulnak egy fia, akit úgy hívtak, mi az almáról jól meg tudjuk jegyezni, Jonatán. Ez a Jonatán jó barátja volt Dávidnak. És megsúgta, hogy rejtőzz el, Dávid, mert az én atyám halálra keres téged. Nem tudta Jonatán, hogy ő Isten akaratát cselekszi. Nem tudta, hogy ő kiválasztott személy. Ő csak barátságot érzett, szimpátiát érzett Dávid iránt. És Dávid megmenekült. Most már több bibliai példát nem hozok, pedig lehetne, de azért a mindennapi életből is lássunk egy illusztrációt. Mindenki emlékszik rá, hogy Németország sokáig kettészakított állapotban volt. családok választottak szét. Egyik itt élt, másik ott élt. És én magam is láttam Berlinben olyan házat, amelyik a kelet-berlini részen volt, de ablakai nyugatra néztek. Azt befalaszták, arra nem lehetett kinézni, emez oldalon lehetett bejutni a házba. Sok megdöbbentő példája volt ennek a kettészakítottságnak. És először az Úristen csak azt engedte meg, hogy ide Magyarországra jöhessenek mindegyik ország részből a nyugat-németországiak Ausztrián keresztül, a kelet-németországiak Szlovákián keresztül, vagy Csehországon keresztül. És akkor itt találkoztak Magyarországon. Nekem is voltak ilyen német vendégeim. Ursula Volman lánya, Renáta Volman, éppen mennyasszony volt, amikor felépítették a falat. És a lány Kelet-Berlinbe rekedt. Az édesanyja egy szép villában élt, egy emeletes villában élt, egymaga miután megözvegyült. És aztán megszületett az unoka, de nem látták az unokát sem. És akkor sok-sok imádság, sok-sok esztendő kellett ahhoz, hogy ez a lehetőség adódjon. És itt találkoztak nálunk a rég nem látottak. Valószínű már nem is élnek, nem tudok róluk. De kezdetben csak ilyen engedmény lehetett, hogy ezt elnézték, ezt eltűrték. Aztán később mi történt? Egy szocialista berendezkedési országban, amelyik szovjet-orosz ideológia alapján vezérelt ország volt, egyszer csak megnyitották Ausztria felé azt a műszaki zárt, amit igen drága pénzért létesítettek, hogy elválasszák a két világot. Hát az az ateista kormányfő azért tette ezt, mert meghallotta a sok-sok imádságot, és gondolta, hogy ez lesz az Isten akarata. De hogy ezért? Politikai érdekek álltak emögött, vagyis, hogy úgy lettek Isten eszközei, hogy nem is tudták. Mennyire fölbátorít minket ez a néhány példa. És amikor látjuk azt, hogy elsötétül előttünk a horizont, nincsenek kilátásaink, nincsenek eszközeink, a sorsunk jobbra fordítására, akkor Istennek még mindig vannak olyan lehetőségei, amikről mi álmban is sem mernénk. Ő még tud megoldást akkor is, amikor a mi lehetőségeink már lezárultak. Kedves testvéreim, az imádkozó ember, a hívő ember, csak ő tudja megtapasztalni, átélni Istennek ezt a csodálatos hatalmát. Aki megfárad az imádkozásban, aki azt mondja, hogy úgysem érdemes, nem történik semmi, a levegőbe veszélt szó vagy sóhajtás, az nem tapasztalja meg, hogy az Úristennek hatalma van. De aki nem fárad meg az imádságban, aki álhatatosan tud könyörögni, az bizony megtapasztalja, hogy az Úristen támaszthat olyan embereket is, akik nem az övéi, akik tőle távol lévők, de mégis megragadhatja őket, még ha nem is tudják. Most nemrég fejeződött be az iskolai év. Lehetnek olyan családok, ahol az érdemjegyek miatt szomorúság tölti el az egész házat. Nekik mondom, ne csüggedjenek, ne fáradjanak el az imádságba. Ne azért könyörögjenek, hogy valami módon formálódjon az az érdemjegy jobbra, hanem az legyen a imádság tárgya, hogy a gyerek olyan körülmények közé kerülhessen, ahol jól érzi magát, ahol boldog, ahol megtalálja önmagát. Hányszor van, hogy a betegség, ha meglátogat bennünket, jönnek a nem kívánt vizsgálati eredmények, még akkor se szabad feladni. Mert az Úr csodásan működik. És olyan ismeretlen faktorok közre játszhatnak a felépülésben, a gyógyulásban, amit még a tudomány sem ismer. Ne add hát fel, testvérem, az imádkozást. Légy álhatatos, és meg fogod tapasztalni, hogy az Úr csodással működik, és állít pásztorokat, felkenteket olyan közegből, olyan élethelyzetből, amire mi nem ismernénk gondolni. Mert a Bibliában is, és a mindennapokban is sok szép példáját láthatjuk ennek. Vedd észre te is, testvérem, és erősödj hitedben, reménységedben. Amen. Légy áldott, Úrunk Istenünk, a te csodálatos tetteidért dicsőítünk, magasztalunk azért a hatalmadért, és hozzánk való szeretetedért, hogy számunkra sokszor elképzelhetetlen, felfoghatatlan módon sietsz segítségünkre, és könyörületes vagy hozzánk. Miközben ezt megköszönjük neked, bűnbánatot is érzünk, és el kell mondjuk szent színed előtt, hogy mi hamarabb megfáradunk könyörgéseinkben, imádságainkban, mint azt kellene tennünk, abba hagyjuk, mondván nem érdemes. Az Úristen úgy sem cselekszik. Ó, hányszor megszégyenítettél már minket. Hányszor jöttél, talán éppen akkor, amikor nem is kértük. Amikor mi már kifáradtunk. Amikor mi már megkeményedtünk. Most, amikor olyan vastagon és olyan töményen vesz körül bennünket a hitetlen világ, különösképpen szükségünk van arra a kitartó és állhatatos hitre, hogy lehetnek pásztoraid, felkentjeid, olyanok is, akik nem is tudják kiválasztottságukat. Cseleked, Istenünk, hogy minél többször felszínre kerüljön a te gondviselésednek ez a különleges módja. Erősíts meg bennünket, és te vigyázz ránk, hogy meg ne fáradjunk. Könyörgünk egy szívvel, lélekkel azért a testvérünkért, aki rendszeresen velünk együtt szokott ünnepelni itt a templomban minden vasárnap. De most nem lehet közöttünk, mert súlyos műtéten esett át. El tudjuk képzelni, hogy ő is megkeseredett, és bár ismerjük hitét, de az is elképzelhető, hogy ez a hit kevésnek bizonyult megpróbáltatásainak elszenvedéséhez. Vigyázz rá, Istenünk, könyörgünk hozzád egy szívvel, lélekkel, és szégyenítsd meg a kis hitűséget, és mutasd meg, hogy neked ott is, és akkor is vannak pásztoraid, felkentjeid, ahol és amikor nem is tudják azt. Légy mindannyiunkkal, Urunk, és bocsáss el bennünket szent házadból, szent igéddel megittasulva, hogy élhessünk a te dicsőségedre. Amen.